reggelt kívánunk, 9 óra 8 perc van, Kövesdi Péter és Urbán Szabolcs a stúdióban, a Bundás Kenyeret hallgatják.
És jó reggelt mindenkinek, és itt van velünk a vonal túlsó végén Zolcer János. Szervusz János!
Jó reggelt!
Szervusztok, szép jó reggelt kívánok!
Jánossal azzal kapcsolatban fogunk most beszélgetni egy szomorú esemény kapcsán, hogy tudnilik az éjszaka meghalt Mihail Gorbacsov, az utolsó szovjet pártfőtitkár, akinek nagyon sokat köszönhetünk, például a kelet-európai országok szabadságának egyik fő előmozdítója volt. Ugyanakkor egy elég ellentmondásos figura is volt, mert bár nyugaton nagyon szerették, a Szovjetunióban, Oroszországban korán sem volt ilyen közkedvelt személy. Erről már beszélgettünk egyébként ma Hardi Mihállyal, aki éppen tudósító volt Moszkvában, amikor Gorbacsov pártfőtitkár volt. Ám ellenben is viszont a Zolcer János sokkal, de sokkal többet és közelebbről tud Gorbacsovról, erről a fantasztikus és nagyon érdekes figuráról. Tudnilik, egy hosszú, több évtizedes barátság fűzi őket össze, vagy fűzte őket össze, ugye János, így volt ez?
Igen, idestől a 22 éve vagyunk nagyon jó baráti, voltunk nagyon jó baráti viszonyban. 2000-ben ismerkedtünk meg egy projekt kapcsán, akkor filmet forgattunk együtt, éveken keresztül végiglátogattuk a világ élő nagy politikusait, és azóta ez a kapcsolat megmaradt, barátságú alakult, sokszor, nagyon sokszor találkoztunk, járt nálam Budapesten, mikor Németországban laktam ott is, tehát nagyon jól ismertük egymást.
Milyen ember volt ő, milyen figura volt? Mert abból így kevés jön le a képernyőről, amikor az ember egy politikus lát, kezet fog, megcsókolja a másikat, kezet fog, vakuk villannak, hogy vajon ő milyen ember volt, milyen figura?
Egy végtelenül egyszerű, végtelenül közvetlen és kedves ember volt. Egy egyszerű paraszt gyerekként látta meg a napvilágot, 1931-ben Privolnojeben, a kaukázusi kis faluban, ahol többször jártam bele. Onnan indult el, onnan lett úgymond egy parasztfiúból királyfi, aki megváltoztatta pozitív irányba, megváltoztatta békés úton a világot. Nagyon-nagyon közvetlen volt az emberekhez, végtelenül szeretett az utcán, az éttermekben, repülőn, bárhol, ahol mentünk, megállni, beszélgetni, fotózkodni, mindenkivel szóba állt, mindenkihez volt egy kedves szava, de ugyanígy volt politikus társaival szemben, mindenkit lefegyverzett közvetlenségével, egyszerűségével. De beszéltem például a Bush elnökkel, akivel amikor először találkoztam, akkor azt mondta, hogy nem tudott szóhoz jutni, mert a Gorbacsov rögtön azt mondta, hogy hi George, üljünk le és beszélgessünk, a többiek majd írják a protokoll szerinti megállapodást. Tehát hozzá hasonló figura nem nagyon volt, hiszen én a 90-es, 80-as, 90-es éveknek a nagy politikusait mind módonban volt személyesen megismerni. Sok-sok kedves ember volt köztük, de olyan igazán nagy egyéniség, emberileg, politikailag, meg Gorbacsov nem volt.
És hogy találkoztatok ti egymással? Te ugye újságíró vagy, voltál, dolgoztál Szlovákiában, Németországban, aztán később Magyarországon is, de hogyan találkoztál Gorbacsovval, vagy ez az egész Gorbacsov film, könyv projekt, ez hogy kezdődött?
Igen, én újságíró voltam vagyok, 86-ban Csehszlovákiából disszidáltam Németországból, alapítottam egy filmprodukciós irodát, és 2000-ben felkértem a Gorbacsovot, hogy készítek a világ élő nagy politikusairól egy riportfilm.
Állj, bocsánat, ez a 2002-ben felkértem Gorbacsovot, hogy készítsük, azért ez hogy történik? Tehát, hogyha én most arra gondolok, hogy most felkérném a pápát, hogy beszélgessen velem, ma nem tudom én miről, valószínűleg körülröhögne, és mármint nem ő, hanem a menedzsmentje, igen. Tehát, hogy jut el az ember Gorbacsovig?
A pápát is felkértük annak idején, második János Pált. Következő módon történik, ahogy mondtam, Németországba éltem, filmeket készítettem a Nyugat-Német és elsősorban a nyugat-európai televízióknak, tehát viszonylag jó nevem és kapcsolatom volt a politikai világban, így megkértem a Hans-Dietrich Genschert, a nyugat-német külügyminisztert, aki tudtam, hogy nagyon jó barátja a Gorbacsovnak, szervezzem meg köztem is közte egy találkozót, a Genscher 10 percen belül visszahívott, és azt mondta, hogy jövő héten vár a Gorbacsov Bécsben. Hát viszonylag egyszerűen történt, ahol találkoztunk, én beszélek oroszul, a Gorbacsov nem beszél más nyelvet, csak orosz, egy 10 percen belül már arról ment a beszélgetés, azt mondta, hogy vegyél papírt és ceruzát, írd a kérdéseket, és már diktálta nekem, hogy mit fogunk majd kérdezni ettől, attól, amattól a politikustól. És ezután elindult egy munkafolyamat, ami 5 éven keresztül tartott, és ezután a barátság, a kapcsolat nem szűnt meg, és rendszeresen találkoztunk, mondom, látogattuk egymást.
Tehát vele ő is járt nálad egyébként?
Persze, többször is járt nálam Münchenben, és Budapesten is járt nálam, én nagyon sokszor voltam nála, és bárhol a világon utazott, akkor nagyon gyakran fölhívott, mondta, itt vagyok, ott vagyok, jössz. Tehát egy végtelenül bensőséges, kellemes viszony alakult ki.
Úgy nézett ki egyébként egy kívülálló számára, azt, aki nem tudja, nem tudja, aki tudja, tudja, hogy számára nagyon fontos volt a felesége Rajsza, aki politikai szempontból is és emberi szempontból is neki társa volt addig, amíg élt. És hogy,
egyetlen társa és barátja volt, és az, ahogy a Kemetter elmondta, egyetlen nő volt az életében is. Ők 52-ben ismerkedtek meg Moszkvában, 53-ban feleségül vette, és azóta gyakorlatilag ők elválaszthatatlanak voltak egészen 99-ig, amikor Rajsza leukémiában meghalt, és hát utána nagyon gyakran hangzott el tőle az a mondat, mert a Rajszát bármiről beszéltünk, 10-15 perc után mindig odakanyarodott Rajszához, és már akkor 20 évvel ezelőtt, de később is nagyon gyakran elmondta, hogy várom azt a napot, amikor újra találkozhatok Rajszával.
Hívő ember hát, volt ő egyébként? Mert furcsa dolog, hogy ő ezt mondja, mégiscsak hát egy szovjet pártfőtitkár volt, hivatalból ő neki nem lehetett volna ilyet mondani, meg hinni sem.
Na most ez a hívő emberség, ez ugye egy külön témát megérdemelne, néhány tényt mondok, hogy pici fiú, 2 éves fiúként a nagyanyja Privolnoyban titokban megkeresztelte őt, hogy a Rajszát pravoszláv szokás szerint pópa temette el, hogy várja a találkozást újra a Rajszával, hogy amikor Amerikában a Bush elnökkel beszélgettünk a kis családi kriptánál, akkor 2 órán keresztül arról beszélgettek, hogy mi van a túlvilágon, mi van az élet után, a föltámadás, a túlvilági élet. Tehát nem utasított el semmit, ami ezzel kapcsolatos volt. Például, ha utaztunk, akkor minden egyes hétvégén elmentünk egy templomba, hogy gyertyát gyújtson a feleségéért. Tehát inkább azt mondom, hogy ha között kell választani, hogy igen, hívő ember volt.
Hogy élte meg ő azt? Te, aki viszonylag közel voltál hozzá, többször találkoztatok, sokat beszélgetetek, ő hogy élte meg azt az ambivalens viszonyt, ami a világot és az orosz embereket hozzá fűzte? Tehát, hogy Oroszországban hagyományosan nem kedvelték őt, hiszen szétverte a birodalmat, Európában pedig nagyon kedvelték őt, hiszen szétverte a birodalmat.
Egyrészt végtelenül élvezte a sikert, a népszerűséget, mondom, nagyon-nagyon sokat utaztunk, sétáltunk Berlin, Washington és nem tudom, Róma utcáin, és mindenütt nagyon szerette, ha megállították, megismerték. Ez nagyon jó érzés volt. A másik, hogy Moszkvában bizony nem nagyon tudott kimenni az utcára, amikor a Vörös téren forgattunk, akkor ott le kellett kordonnal zárni a Vörös teret, mert jöttek emberek, akik meg akarták dobálni, köpködtek, kiáltottak különféle dolgokat, sőt, amikor egyszer utaztam vele a moszkvai repülőtéren, és egy teát akartam neki a kioszból kérni, akkor a hölgy a kioszból azt mondta, hogy neki nem adok, mert szétverte a Szovjetuniót. És hát még április végén, májusban a Zsirinovszki szélsőséges politikus, orosz politikus temetésén Putyin, ahol megjelent, szintén elhangzott, hogy Gorbacsov szétverte a Szovjetuniót, elnök úr, Putyin elnök úr, mi pedig arra kérjük önt, hogy újraállítsa helyre. Tehát egy nagyon-nagyon, sőt az utóbbi időben már nyugodtan mondhatom, egy gyűlölt figura volt az orosz társadalmi életben. Őt tették mindenért felelőssé, ő miatta van Oroszországnak ez a helyzete és sorsa. És
de ő ezt hogy élte meg? Tehát, hogy ő beszélt erről?
Végtelenül rosszul. Ő egy testvérháborúnak nevezte a háborút, apja orosz, anyja ukrán volt, a felesége Rajsza szintén ukrán gyökerekkel számára ez egy szörnyűség volt. Az ő szemében az emberi élet a világ legértékesebb, legdrágább dolga volt. Amíg ugye az orosz politikában az emberi élet az nem egy név, hanem egy szám. Ő azt mondta, védeni kellene az emberi életet, és nem feláldozni. Tárgyalást kért a felektől. Hát mindent megpróbált a maga módján, de hát már évek óta nagyon beteg volt, ágyhoz kötött beteg volt, az ő szavára hallgattak a legkevésbé, főleg akkor, amikor ugye őt nevezték meg felelősnek.
Szerinted ő miért maradt végül is otthon? Megtehette volna, hiszen járta a világot, otthon, mondtad, leköpték őt, belerúgtak, nem kedvelték, hogy végül miért választotta azt, hogy ő otthon akar meghalni?
Azért, mert egy igazi orosz patrióta volt. Navalnyi miért ment haza, amikor tudta, hogy börtönbe kerül, ahonnan nem valószínű, hogy valaha is kijön.
Igen, ezt egy európai ember nehezen érti meg.
A lánya Berlinben él, az unokái ott élnek, tehát lenne hova lennie, de ő marad. Ő most már évek óta a betegsége miatt is nem hagyta el Moszkvát. Ő egyszerűen azt mondta, orosz vagyok, itt születtem, itt van a feleségem eltemetve, itt maradok.
Zolcser János, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgethettünk a most elhunyt Mihail Gorbacsovról. És én például csak pozitív emlékeket őrzök Gorbiról, amikor ő lett a Szovjetunió első embere, akkor valami olyan friss szellő érkezett onnan, amit még én fiatalon is megéreztem, pedig én ugye tulajdonképpen nem az előző rendszerben szocializálódtam, nekem már Gorbacsov volt a mérce, de ettől függetlenül, amit mondtál, az fontos és nagyon érdekes. Nagyon szépen köszönjük, gondolom ma még van néhány interjúd.
Igen.
Tőled, úgyhogy akkor búcsúzunk Zolcser
Jánostól. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen, szervusz. Köszönöm, minden jót, szervusztok.